Isten igéjét olvasom a már előfelolvasott Zsoltárból, egy pár verset kiemelve olvasom Isten igéjét, tiszteletünk jelenlévő fennállva hallgassuk. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkotta, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, benne számtalan lény nyüzsög, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hadd kezdjük azzal, hogy én fölteszek három kérdést, és mindenki magában próbáljon válaszolni erre, olyan őszintén, ahogy csak tud, és ne gondolkozzon a válaszon, jó? Tehát, hogy ami egyből eszünkbe jut, mi jut ezekre a kérdésekre, mi lenne az? Az első kérdés ez, hogy hogy néz ki Isten? Tudom, hogy az a jó válasz, hogy sehogy nem néz ki Isten, és hogy ez, de hogy mégis azért valahogy úgy hajlamosak vagyunk elképzelni. Hogy néz ki Isten? Ez az első kérdés. Ne gondolkozzatok, csak mi jut eszetekbe. A második. Mit csinál Isten egész nap? Jó? Mivel foglalkozik Isten egész nap? A harmadik, mit érez Isten most? Jó, tehát hogy néz ki Isten, mit csinál Isten, és mit érez? Most sajnos arra nem lenne idő, pedig jó kis beszélgetés kerekedhetne belőle, hogy ki mit válaszolt erre. Ezért én adok rá három választ, amit úgy látom, hogy sokszor mondanak az emberek. Vagy sokszor úgy viselkednek, mintha így gondolnának Istenre. Az egyik az, hogy hogy néz ki Isten, hát ez könnyű, egyből eszünkbe jut egy idős bácsi, szakállas, nagy fehér ruha, és hát már eléggé hajlott korú, de azért kedves tekintetű, így néz ki Isten. Jó, mit csinál Isten egész nap? Ez már egy picit nehezebb, mit csinálhat? Hát néz minket valószínűleg, valami tévén, vagy újságban olvas rólunk, valami ilyesmi dolog, vagy hogyha nem néz minket, akkor biztos dolgozik egész nap. Mint egy irodában, számolja a hajszálainkat, ugye azt mondja Jézus, hogy számon tartja a hajszálainkat, mint egy könyvelő ül az irodában, és számolja, hogy kinek hány hajszála van még, hogy kinek lehet segíteni, kinek nem, egész nap dolgozik, kicsit úgy, mint egy ilyen munkamániás irodista, aki egész nap bent van, és mindig dolgozik, nem alszik soha, mindig ezt csinálja. Néha tévézik. És mit érez Isten? Hát nem biztos, hogy ezt érzitek, de sokan, amikor ezt igazán őszintén megválaszolják maguknak, azt mondják, hogy hát neheztel rám, valamiért haragszik. Azért haragszik mondjuk, mert nem imádkozom eleget, vagy mert valami rosszat csináltam. Valószínűleg most is egy picit haragszik rám, persze próbálja kontrollálni magát, úgy csinál, azért mosolyog, meg minden, de azért nincs rendben minden. Most azt kérem, hogy ez a kép, amit elképzeltünk Istenről, ezt hasonlítsuk össze azt, hogy hogy képzeljük el a saját apukánkat, vagy hogy milyen a saját apukánk. Hát nagyon sok esetben elég sok összefüggés van a kettő között, vagy ha nem az apukánk, akkor egy olyan személy a közelünkben, aki hasonlít az apukánkra, egy főnök, vagy egy nagyapa. Ugyanis azt hiszem, sokszor azért gondolják az emberek, hogy Isten egy idős szakállas bácsi, mert az ő apjuk egy idős szakállas bácsi. Azért hiszik azt, hogy egy munkamániás valaki, aki leginkább csak tévézik, mert az ő apjuk is egy sokat dolgozó ember, aki szinte csak tévézik. És azért gondolják, hogy neheztel mindig ránk, mert az ő apjuk is mindig neheztel rájuk. Azért, hogy nem hívja föl telefonon, vagy mert nem keresi eleget. Na most ez a kép nem rossz kép. Látjátok, amikor a Biblia atyának szólítja Istent, annak vannak hozadékai, de vannak negatívuma is. Például az, hogy így képzeljük el Istent. Ezért nagy ajándék az, hogy Isten nem csak atyaként lehet elképzelni, hanem a Biblia azt is mondja rá, hogy az Isten lélek. Reméljük, megnyugszik majd a kicsi. Hát a Biblia azt is mondja Istenre, hogy nem csak Atya Isten, hanem lélek, lélek Isten is. És ez segíthet nekünk, hogy azokon túllépjünk, ami rossz berögződés van a saját apukánkkal, a saját apaképünkkel kapcsolatban, hogy ezt túllépjük, azt mondjuk, hogy hát Isten valamennyire olyan, mint egy atya, de nem teljesen. Más is, mint egy atya. Ebben a Zsoltárban például egészen más képet kapunk róla. Azt olvassuk róla, hogy ő nem egy bácsi, nem egy férfi például, hanem azt olvassuk róla, hogy ő lélek, vagy szél. És a szél az a héber nyelvben egy nőnemű szó. Tehát például rögtön egy olyan képet kapunk Istenről, ami nőnemű, nem hímnemű. És azt mondja, olyan, mint a szél, ami légies, könnyed, ide-oda megy, valami, ami bárhol ott van, erős nagyon, de nem látjuk mégsem. Rögtön eltűnik ez a kép, az idős bácsiról. Akkor van egy olyan kép ugye bennünk, hogy neheztel ránk Isten. Na most itt azt látjuk, hogy nem lehez, hanem örül nekünk. Egy valaki lélek, aki gondoskodik mindenféle élőről rólunk is, és örül az alkotásainak. És harmadrészt pedig azt olvassuk, hogy nem egy munkamániásról van szó, aki nem tud lazítani soha, hanem olyan valakiről, aki játszadozik. Bizony játszadozik. Hogyha ez nagyon Isten káromlón hangozna, akkor lapozzunk a példabeszédek 8. fejezetéhez, ott ugyanazt olvassuk, hogy Isten bölcsessége, amit hát vitatkoznak róla a teológusok, hogy ez a bölcsesség, ez most vajon Jézus maga, vagy a Szentlélek, vagy kicsoda. De azt olvassuk Isten bölcsességéről, hogy ő is ott játszadozott Isten színe előtt, már a világ teremtése előtt, így olvasta, hogy én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor, játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezt mondja a Szentírás, nem tudjuk pontosan, hogy kiről, de az biztos, hogy Istenről, hogy most Jézusról vagy a Szentlélekről, ez kérdéses. De ez nagyszerű dolog. Egy olyan Isten van előttünk, aki játékkal teli Isten. Egy egészen másképp, mint ami akár berögződhetett az évek során. Úgyhogy most ez az alkalom egy első alkalma lesz annak, egy sorozatnak, amelyben megpróbáljuk Istent ebből a másik szemszögből megnézni, a Szentlélek személyét megvizsgálni, hogy Isten lélek is, nem csak atya. És ennek az első alkalma arról fog szólni, hogy Isten egy játékos Isten. És ez mit jelent a számunkra? Hát azt jelenti, hogy Isten nem csak maga játszik, vagy játszadozik a cethallal, amit itt olvastunk, hanem a jó ír az, hogy minket is hív ebbe a játékba. És arra hív, hogy mi is játékosak legyünk, vagy játszunk. Csak hát a játékhoz kell két dolog, legalább kettő. Az egyik az egy jó történet. Biztos tudja mindenki, aki már játszott gyerekkel, hogy a gyerekeknek megindul a fantáziájuk, és hihetetlen dolgokat ki tudnak találni szinte semmiből. Az egy tévhit, kedves szülők, hogyha valaki ezt gondolná, hogy gyerekeknek szükségük van a legkorhűbben ábrázolt középkori művekkel, meg runákkal kifestett élethű kardra, ahhoz, hogy ő lovagosat tudja játszani. Nincs rá szükség, egy bármilyen bot megfelelő arra, hogy lovagosat játszon egy kisgyerek. Egyszer a kisöcsémmel egy egész délutánt végigjátszottunk egyetlen egy jégcsap segítségével, és azzal, hogy ott vándoroltunk, és mindent el tudtunk képzelni. Mert volt egy jó történetünk. Méghozzá akkor az volt a történet, hogy el kell mennünk Ajaktan Kutarbani királynak a palotájába, és oda el kell vinnünk ezt a gyémánt kardot. És egy egész délután eltöltöttük ezzel, volt egy jó történetünk. Na most bármelyik gyerek tud így játszani. Egy jégcsap elég hozzá, egy bodri kutya elég hozzá, hogy legyen egy tátos paripája, és a hugica is elég hozzá, hogy legyen egy világszép királylány, akit ki kell szabadítani. Csak hát persze, néha megjelenik a nagyobbik testvér, aki már kinőtt a játékból, és ő szereti elrontani a játékot. Egy-egy olyan megszólalásról, hogy mondjuk, hát az nem is paripa, az csak a kutya. Vagy azt mondja, hogy az nem gyémántkart, hanem csak egy jégcsap. És sajnos talán ott a bajusza alatt ez a gyerek kicsit hozzá is teszi, hogy sajnos csak egy jégcsap. Amit itt olvasunk ebben a Zsoltárban, ez tulajdonképpen egy hasonló történet. A Zsoltáros elénk fest egy csodálatos mesebeli látványt. Ott van Isten, aki a palotáját kifeszíti a világ fölé. Meg a sátrát kifeszíti a világ fölé. Aztán ő mozgatja a hegyeket ide-oda, mint egy hatalmas gumivárat, ő az, aki megnyitja a csapokat, amiből jönnek a patakok, személyesen megitatja az ergéket, a hegyi állatokat, saját kezüleg húzza ki a füvet a földből, és ő maga ültette el a fákat is, akik hálásan mosolyognak rá, és örülnek, hogy jól lakhattak. Tényleg azt látjuk, hogy mint egy mese az egész olyan. És azt mondjuk, hogy ez mennyire gyönyörű, főleg amikor az örökké tartó delfinsót látjuk, azt, hogy a cethallal Isten játszadozik egész nap. Azért formált, hogy vele játszadozzon. És azt mondjuk, mennyire csodálatos, ez mennyire szép. Tényleg mesébe illő. És aztán megszólal bennünk a nagyobbik testvér, és azt mondja, hogy hát ez hazugság. Ez nem is igaz. Mert az állatok azok az evolúció útján alakultak ki egyrészt. Másrészt pedig, amiről itt szó van, az a táplálkozási lánc, és nem arról van szó, hogy Isten eteti meg az oroszlánokat, hanem azok elkapják a gyengébb állatokat, és ez egy borzasztó dolog, és félelem van az állatok szemében, és menekülniük kell, és nagyon kemény dolog ez. És azt is mondja bennünk a nagy testvér, hogy az sem igaz, hogy Isten etett meg bennünket, mert az embernek kemény munkával, verejtékkel kell megkeresni a kenyerét, és ez nagyon kemény dolog. Úgyhogy ez az egész naivitás, és nem igaz. Igen, nem mondhatom azt, hogy a nagy testvérnek nincsen igaza. Csak azt mondom, hogy azok sem vakok, akik ezt a történetet elhiszik. Nem vak a Zsoltár írója sem, ő is tudja pontosan, hogy az oroszlán hogy szerzi a zsákmányát, és tudja, hogy a Libánon cédrusait nem előző este ültette Isten, oda lopozva, amíg senki nem látta. Nem arról van szó, hogy mást látna a zsoltáros, mint mi, vagy a hívő ember mást látna, letagadná azt, ami van az életben, és ami a szemünk előtt van. Hanem arról van szó, hogy valami mást is lát, egy mögöttes történetet. Persze, hogy a táplálkozási láncról van itt szó, meg persze, hogy volt evolúció, persze, hogy szenvednek állatok, és persze, hogy a tektonikus mozgások alakították ki a hegyeket, és nem valami láthatatlan istenke ide-oda hurcibálta őket. De van emögött egy történet, ami bizonyos értelemben igazabb, mint azt, amit a szemünkkel látunk. Ez nem önbecsapás, amikor azt mondjuk, hogy egy nagy történetnek a részei vagyunk, amit az Isten irányít a háttérből, hanem ez egy teljesebb kép. Nem letagadunk valamit, hanem még valami mást is látunk. Na de mi is ez a történet, és mi akadályoz bennünket abban, hogy lássuk a történetet? Van egy pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Csíkszentmihályi Mihály, és egy nagyon híres, világhíres pszichológus lett. Egy olyan jelenséget kutatott, amit ő flow élménynek nevezett el, ami ilyen folyást jelent, azt jelenti, hogy amikor az az élményt jelenti, amikor valaki igazán önfeledten belefeledkezik az életbe, és teljesen boldog abban, amit csinál. Ez lehet munka, vagy játék, vagy művészet. És azt fedezte föl ez a Csíkszentmihályi nevű pszichológus, nagyon hosszú éveken keresztül vizsgált művészeket, mindenféle embert, hogy azok az emberek, akik az életük nagy részében felnőttként is úgymond játszanak, például színészek, vagy táncosok, vagy képzőművészek, hogy akkor érzik magukat igazán boldognak, és akkor érzik azt, hogy valóban azt csinálják, amit kell, amikor megfeledkeznek önmagukról. Belefeledkeznek az egész abba, amit csinálnak, és elfeledkeznek a lényükről. Azt érzik, hogy ez nem róluk szól. És ez a második dolog, ami kell a játékhoz, az önfeledtség. Mert amíg valaki azt gondolja, hogy minden őróla szól, addig nem tudja elképzelni, hogy itt valami nagyobb történet van előtte. Ez volt Jobbnak a problémája például a Bibliában. Jobbról sokan hallottatok, egy borzalmas tragédiát él át ez a Jobb nevű férfi, mindent elveszít gyakorlatilag, amit el lehet veszíteni. Ez történik az első egy-két fejezetben, és utána több mint 30 fejezeten keresztül arról beszél a Jób könyve, vitatkozik Jób meg a barátai, hogy na most ez miért történt, miért engedte ezt Isten, miért történnek ilyen borzalmas dolgok, stb. Stb. És aztán a 38. fejezetben, majdnem a legvégén, egyszer csak megjelenik Isten. És egy pár kérdést föltesz Jobnak. Ilyen kérdéseket például, hogy hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Vagy fölteszi azt a kérdést, lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnalnak a helyét, hogy szelénél fogva, megragadva a földet, lerázd róla a bűnösöket? Vagy ilyet kérdez tőle, tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni, ki tudod-e elégíteni az oroszlán kölykök éhségét? És ami már aztán igazán felháborító, a strucmadár vígan verdes szárnyával, nem gólyaszárny az, a földön hagyja tojásait, és a porban költeti ki. Joggal föltetni a kérdés jobb, hogy miről beszélsz most, Istenem? Most ez hogy jön ide? Miért jössz nekünk a struccal, meg a hajnallal, meg a föld alapjainak megvetésével, amikor itt valakivel súlyos tragédiák történnek? Itt nem erről van szó, Istenem, most nem a strucról van szó, mondaná Jób, hanem rólam van szó, arról van szó, hogy velem mi történt. És tulajdonképpen az Jób történetének az üzenete, hogy Isten azt mondja, nem kedves Jób, nem rólad van szó. Ez az egész, ez nem te rólad szól. Hanem ez az egész, ez annyi minden másról szól. Ez szól, igenis szól a hegyek kialakulásáról, és igenis szól a strucmadarakról is. És nem te vagy a főszereplője ennek a történetnek. Ha valaki a főszereplője, az maximum én lehetek, mondaná Isten, de semmiképpen nem te. Talán erre érdemes emlékezni így most a Föld napján is egyébként, mert az a sok tragédia, amit okozott az ember, és okoz a mai napig is, lehet, hogy épp azért van, mert elfeledkeztünk róla, hogy nem mi vagyunk a főszereplői ennek a történetnek. És hogy vannak más szereplői is. Például oroszlánok meg strucmadarak. De ezt próbálja Isten elmagyarázni Jobbnak, hogy azért vagy ilyen nagy bajban, azért nem tudsz játszani, mert én központú lettél. Semmi más nem látsz, csak az, hogy te veled mi van. És elfelejted, hogy ez az egész történet sokkal többről szól, mint te. És mi is sokszor emiatt nem tudunk játszani. Hát azt hiszük, hogy a hangyáknak a munkája az az én munkahelyi problémáimról szól, és belelátjuk, hogy az is én rólam szól, hogy sanyargatja az anyakirálynő a többi hangyát, jaj, szörnyű, ez én rólam szól, vagy hallom a madarak énekét tavasszal, és azt mondom, jaj, ezek a madarak rólam zengenek gúnydalt, hogy én nekem nincsen párom, és engem próbálnak most féltékenyé tenni, hogy én egyedül vagyok. Vagy hogy kisüt a nap, azt mondom, hogy jaj, most kisütött a nap, most jó kedvem kell, hogy legyen. Aztán beborul, ó Isten, megbüntetett, beborult az ég, azt akarja, hogy rossz kedvem legyen. Bocsánat, de nem te rólad szól. És nem én rólam szól ez az egész. Van helyünk a teremtésben. Ezt mondja a 104. Zsoltár is, mert felsorolja az embert a többi lénnyel együtt. És nagyon előkelő helyen sorolja fel. De nem arról van szó, hogy ez az egész ez mi rólunk szólna. Akkor tudnánk csak játszani, hogyha fölismernénk, hogy a történet középpontjában a főszereplő áll, Isten, és hogy sok-sok más szereplő van itt még rajtunk kívül. Akkor talán meg tudnánk feledkezni magunkról, a saját problémáinkról. És akkor tudnánk úgy nézni a világot, ahogy ez a Zsoltár író nézte. Mint egy csodálatos helyet, ami tele van örömmel. Csak hát ehhez némi alázatra van szükség, az a baj. Mert elismerni azt, hogy nem én vagyok a főszereplő ebben az egész történetben, az némi alázatot igényel. És ha valaki túl komolyan veszi magát, az nem fog tudni játszani. Öltönyben nem lehet játszani. Ahhoz át kell öltözni, és az le kell guggolni néha. Ez tehát az első, ami kellett, az egy történet, egy jó történet, a második pedig az önfeledtség. Fölismerjük, hogy ennek a történetnek nem mi vagyunk a közepei. Miért menjünk bele hát ebbe a játékba? Két dolgot mondanék. Az egyik az az, azért éri meg, mert biztonságot ad. Biztonságérzetet. Ugyanis amikor te eltörpülsz, és már nem a világ közepe vagy, akkor veled együtt a problémáid is eltörpülnek. És rájössz arra, hogy ez a betegség, ez a tragédia, ez egy a sok betegség és sok tragédia közül. Nem mi vagyunk a világ közepei. És ez némileg megnyugtató. Nézzük meg, hogy mit mond a Zsoltáros. Első olvasása nem tűnik föl nekünk, főleg itt európai embereknek, de ugye olvasunk itt oroszlánokról, akik zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől az eledelüket. Utána olvasunk, ott van a nagy és széles tenger, benne számtalan lény nyüzsög. És aztán olvasunk a Cetharról. Akik ezt eredetileg olvashatták, azok nagyon meglepődhettek ezen a hangvételen. Ugyanis az oroszlánokat ez a fajta ember nem az állatkertben látta, meg nem is a Tesco-ban plüss verzióban, hanem az oroszlánok azok borzalmas lények voltak ezeknek az embereknek a számukra. Egy korabeli, vagy egy, hát szintén ókori költemény, ami ebből erről a területről származik, nagyon hasonlít a 104. Zsoltárra, 4. Eknatonnak a naphimnusza. Ő is említi az oroszlánokat, de úgy említi őket, mint az éjszaka halálosztóit, amik megjelennek, és horrorisztikus lények, akik bárkit rátámadhatnak, embert is megtámadnak, egy egész falut is megtámadhatnak, elragadják a nyájból a jószágokat, és a sötétben is látnak, ahol mi nem. Tehát borzalmas lények az oroszlánok. Aztán ott van a tenger. Ugye mi szeretjük, nekünk a nyaralás jut eszünkbe a tengerről, meg a pihenés, meg az exotikum. De a zsidó ember számára a tenger az az ismeretlen és a pusztító erőnek a jelképe volt. Nem véletlen az a közmondás, hogy izzad, mint zsidó a ladikban. Nem tudom, hogy hallhattátok már ezt. Izzad, mint zsidó a ladikban. A zsidók nem szeretik a tengert, és nem szeretik a nagy vizeket. Inkább, köszönjük szépen, távol szeretnének maradni tőle. Mert félelmetes, ki tudja, mi van benne. Itt is olvastuk, hogy Isten határt szabott a tengernek, ugye, hogy nézzük a tengert, olyan, mint a ki akarna jönni, hogy ott hullámzik. És a zsidók azt mondják, jaj, de jó, hogy Isten oda bezárta, nem tud kijönni, csak egy picit, itt egy pici mozgástere van, de nem tud már kijönni. Szóval ez valami félelmetes dolog, a tenger úgy szintén. És aztán itt jön a Cethal, amiről megint csak nekünk a Discovery Channel jut eszünkbe, de az akkori emberek nem egészen. Nem is biztos, hogy Cethalat kellett volna itt fordítani. Bizonyos más fordítások meghagyják az eredeti szót, ami az, hogy a Leviatán. Leviatánról hallhatunk máshol is a Bibliában. Ez egy borzalmas mitikus lény. A babiloni mitoszokban ez egy tengeri káosz szörny. Hogyha valaki a görög mitológiában jártas, akkor a Karübdiszhez hasonlít, vagy hogyha valaki pedagógus, akkor a hetedikesekhez hasonlít. Ez egy káosz szörny, aki... Bocsánat, hogyha vannak ilyen hetedikesek, ezt csak vízben mondtam természetesen. Tehát egy káosz szörny, ami mindent elpusztít, bárminél erősebb, és sehogy nem lehet legyőzni, és bármikor megtámadhat bennünket. Szóval felsorolja ezeket a Zsoltáros, ezeket a legfélelmetesebb dolgokat a világon, és nem fél. Egyáltalán nem fél, hanem az oroszlánokról úgy beszél, mint kis cicákról, akiket Isten etetget. És a tengerről úgy beszél, mint egy nagy fürdőkádból, amiben ott pancsol Isten, és a Leviátánról, erről a borzalmas lényről úgy beszél, mint egy kis gumikacsáról, amivel játszani szoktak a gyerekek. Hogyan jut el idáig egy ember? Hogyan tud így szembenézni a legborzalmasabb félelmeivel? Hogy azt mondja, ezek csak cicák, meg gumikacsák, meg ez csak egy nagy kád víz. Azért tudja azt mondani, mert érzi, hogy ott van a lélek, az Isten lelke, mindenhol. Hogy nem kell félni, mert a jó Isten, a jóságos lelkű Isten biztonságban tart bennünket. És ő nagyobb, mint bármi ezek közül. Nagyobb, mint az oroszlánok, nagyobb, mint a Leviatán, nagyobb, mint a tenger. És ezért már nem félünk, feloldódnak a szorongások, ha így tudunk nézni az életünkre. Nagyon szépen megfogalmazza ezt egy film, Roberto Benigninek az Élet szép című filmje. Biztosan sokan látták. Látta valaki a filmet? Az Élet szép. Na most el fogom mondani a történet, és a végét is. 15 évetek volt, hogy megnézzétek, mert 97-ben csináltak, úgyhogy most már elmondhatom a végét is. Tehát egy férfiról szól, aki zsidó származású, de olasz, és a film első fele csak arról szól, hogy hogyan alapít családot, nagyon kedves, aranyos, sok vicc van benne. A film második fele viszont a második világháború alatt zajlik, és arról szól, hogy hogyan viszik, hát internálják végül is őt és az egész családját a zsidó származása miatt. Amikor azonban odaérnek a koncentrációs táborba, ez a férfi nem akarja, hogy a kisfia féljen. Úgyhogy azt mondja neki, hogy ez az egész egy játék. És most mindenki játszik, az őrök is játszanak, és a rabok is mind játszanak, és az a lényeg, hogy pontokat kell gyűjteni. Hogyha valaki arra panaszkodik, hogy éhes, vagy a mamáját akarja, vagy sír, akkor levonnak tőle pontokat. Viszont, hogyha elbújik az őröktől, akkor plusz pontot fog kapni. És azt mondja, aki először megszerzi az 1000 pontot, az nyer, és az kap egy igazi tankot. Egy igazi tankot. A kisfiú teljesen lenyűgözi ez a dolog. És innentől kezdve így nézi a koncentrációs tábor eseményeit a kisgyerek. Pedig a legborzalmasabb dolgok történnek körülötte. Náci katonák masíroznak föl alá, riadókat lehet hallani, gépfegyverek ropognak, de a kisfiú mégis azt látja, hogy itt ez egy játék, amiben neki valahogy nyerni kell, és a végén fog kapni egy tankot, ha nyer. A filmben az a nagyon megható végkifejlet, hogy aztán, ahogy közelednek az amerikai katonák, kiürítik a tábort teljesen, amíg a kisfiú elbújik valahol, és sajnos az édesapját is megölik a katonák. Mire teljesen lecsendesedik a tábor, és kiürült, akkor előbújik a kisfiú másnap, és tényfelék is az üres utcákon, és egyszer csak bejön egy nagy tank, egy amerikai tank. És akkor megáll a kisfiú nagy szemekkel, és azt mondja, hogy tényleg igaz. Hogy tényleg igaz, hogy kap egy tankot. Az a történet, amire Isten hív bennünket, ez egy hasonló történet. Aminek az a vége, hogy azt fogjuk mondani, hogy tényleg igaz. Lehet, hogy bolondságnak látszik, de ez tényleg igaz. Ez a nagy történet, amiről a Biblia beszél. Tényleg igaz, méghozzá azért, mert valaki legyőzte ezt a Leviatánt. Máshol, ahol megjelenik a Bibliában, nem úgy jelenik meg, mint ártalmatlan gumikacsa, hanem úgy jelenik meg, mint egy borzalmas lény, akit az Isten győzött le. De aki igazán legyőzte a pusztítás erőit, a halált, aki legyőzte a gonoszságot, az Jézus Krisztus volt. Ő az, aki legyőzte a Leviatánt. Ő az, aki megszelídítette a Leviatánt. Az, ahogy meghalt és feltámadt értünk. Ezért van az, hogy nekünk már nem kell ezektől félnünk, hanem azt mondjuk, azok, amik az életünkben vannak, a betegségeink, a gondjaink, a magányunk, ezek, amik ijeszgetnek bennünket, ezek cicák és gumikacsák. Mert van valaki, aki már legyőzte őket, megszelídítette őket. Akinek a győzelme tényleg igaz. És ezért mondhatjuk mi is, hogy ez tényleg igaz. Még akkor is, hogyha néha bolondságnak tűnik, és valaki azt fogja mondani, hogy ez nem így van. Hogyha a saját lelkünk is megszólal, hogy ne áltassuk már magunkat. Lehet, hogy csak a legvégén, de higgyétek el, meg fogjuk látni, hogy ez tényleg igaz. És érdemes volt ebbe a játékba belemenni, érdemes volt elhinni ezt a játékot. Mert a végén igazabbnak fog látszani, mint annak a története, aki csak a szeme előtt itt látta. Befejezésül tehát, ez a Zsoltár nekünk a játékos Istenről beszél, a Szentlélek Istenről, arról az Istenről, aki lélek. Úgyhogy lélegezzünk egy nagyot. Lélegezzük ki a bajunkat, mert az Isten lélek, és lélegzett. arról az Istenről beszél, aki egy gyönyörű történetet talált ki nekünk. Higgyük el. Arról az Istenről beszél, aki szerepet adott nekünk ebben is, bár nem a főszerepet. Találjuk meg, hogy mi a szerepünk ebben a nagy történetben. És az az Isten, aki legyőzte az árnyakat, legyőzte a szörnyet. Úgyhogy ne féljünk, hanem játszunk. De ne csak játékból játszunk, hanem igaziból játszunk, mert ez a játék, ez tényleg igaz. Amen.